Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértesajai László. Hétfői karácsony másnapi adásunk témája. Az áldott a tömélyednek gyümölcse imádság szemlélése Leonardo Sziklás Madonna festményén. Sziklás Madonna néven ismerjük Leonardo da Vinci oltárképét, melyet a párizsi Louvre-ban őriznek és csodálnak meg évente több millióan. A közel 2 méter magas, fölül félkörében záruló és bő méter széles olajkép a szűzanyát ábrázolja, amint jobbjával bemutatja az előtte térdelő kicsi keresztelő Szent János a kisfiának, aki megáldja leendő előfutárját. Mária bal kezét oltalmazó és áldó gesztussal tartja a gyermeke fölött, aki mögül angyal emelkedik és ujjával János felé mutat. A méltán világhírű kép a nevét a hátteret alkotó különleges sziklás tájról kapta, jól lehet, csak a 18. századtól kezdve nevezik így. Korábban, kezdettől fogva úgy ismerték, mint a számtalan Madonna a gyermekkel képek egyikét, amelyek főként Itália földjén voltak a legközkedveltebbek. Az 1452-ben a Firenze melletti Vinci faluban született Leonardo éppen 30 éves korában érkezett Milánóba 1482-ben. Miért is került oda ez a páratlan képességi toszkán művész? Amikor családja 1468-ban Firenzébe költözött, a 14 éves ifjú Leonardo Verrocchio mester műhelyében kezdett festeni, és már 20 évesen a firenzei híres festők társaságának a tagja lett. Ám Leonardo messze több, mint egy nagyon tehetséges festő. A reneszánszkor nyitott érdeklődése benne páratlan megfigyelő képességgel társul, és lesz belőle a saját tapasztalataira támaszkodó természettudós, aki ezeket az ismereteket organikus módon felhasználja. Festői szobrász, építés és mechanikus, színpadi tervező és optikus, anatómus és botanikus, zoológus, aki gondosan leírja és rendszerezi ismereteit. Ez a végtelen tágosság olyan távlatokat nyit meg előtte, amelyeket még a nyitott kortársai sem nagyon értettek. Az ilyen kutató elme örökös rácsodálkozásban él, és alig marad ideje és türelme tartósan ugyanannál a témánál maradni. Közismert tehetségen túl már fiatalon elhírlik róla, hogy nem nagyon tudja befejezni megkezdett műveit. Noha egyike a Medici család San Marco kertjében működő akadémia tagjainak, ám amikor Lorenzo Magnifico 1480-ban firenzei festőcsapatot küld, köztük Botticellit és Ghirlandajót, IV. Sixtus pápának a róla elnevezett udvari kápolna kifestésére, Leonardót abba nem választják be. Itt meg kell jegyeznem, hogy a kor két gigászi művész tehetsége, Leonardo és a nálánál 23 évvel fiatalabb Michelangelo egyike sem csapatmunkás. Ők egyedül alkottak és vittak csatákat jobbadán önmagukkal. Biztosan Leonardo csalódottsága is közrejátszott abban, hogy a nagyhírű szforcák milánói udvarába került. Milánóban nem sokkal megérkezése és bemutatkozása után megrendelést kap egy retabló merev szárnyas oltár megfestésére. A helyi De Prédis festő család fogadja be, és náluk lakik a Lombardia szerte jól ismert és megbecsült Ambrogio és Evangelista testvérekkel. 1483-ban a milánói szeplőtelen fogantatás testvérület kéri fel őket, hogy a székházuk San Francesco Grande, Nagy Szent Ferenc kápolnájába oltárképet fessenek. A milánói állami levéltár őrzi azt a szerződést, amelyet Bartolomeo Scorione Ferences atya, a testvérület priorja és a 3 festő Leonardo és a 2 De Prédis ifjú írt alá 1483. április 25-én. Az egyesség szerint a már kész oltárkép keretbe kell egy madonnát festeni a gyermekkel, angyalokkal körülöttük, fölül pedig az áldást adó atyaisten félköríves lunetta képével. A két oldalszárnyra pedig további angyalokat. gondosan rögzítették a határidőt. Ad festum concepcionis beati virginis Mariae, quae erit die octavo mensis decembris, vagyis a boldogságos Szűz Mária fogantatásának december 8-i ünnepére. Ez egy nagyon fontos kiindulási pont. A Mária gyermeke képet a szeplőtelen fogantatás testvérület rendeli meg, amely Milánóban az 1400-as évek második felében született ferences szerzetesek vezetésével. Abban az időben heves viták dúltak az immakulatista ferencrendiek és a makulista domonkos rendiek között. Szűz Mária szeplőtelen fogantatásának módját illetően, hogy vajon a Madonna eredeti bűn nélkül fogantatott, vagy pedig fogantatása után részesült különleges megszentelődésben. Tény, hogy a minorita szerzetesből lett IV. Sixtus pápa 1480-ban pápai rendelettel szentesítette a Szűz Mária szeplőtelen fogantatását ünnepő napi zsolozsmáti szentmisét, melyek szövegeit éppen az említett milánói szeplőtelen fogantatás testvérület ferences teológusa Bernardino de Busti írta. A pápai rendelet megünneplésére születetté át a konfraternitás döntése, hogy oltárképet ajánljanak a szeplőtelen Szűz tiszteletére. A szerződés részletesen leírja, hogy a Madonna a központi alak angyalok glóriájától körülvéve, aranyal látszott ultramarin kék brokát ruhába öltözve, mégpedig egy ciklás tájjal a háttérben, előtte pedig jászolban a gyermek fekszik. Megható olvasni az eredeti latin-olasz szöveget: Le tavola de mezzo facta, depenti in piano la nostra donna con lo suo fiollo e gli angoli, facta olio in tutta perfezione. Vagyis a táblakép közepén a mi asszonyunk a kisdeddel és az angyalokkal, az egész olajjal festve teljes tökéletességgel. Rögzítik az árakat is, de a megrendelés nem írja elő, hogy a Madonnát milyen helyzetben ábrázolják, és a szereplők milyen gesztusokat mutassanak. A végeredmény: La nostra donna col suo fiollo e gli angoli. A szűzanyja a gyermekével és angyalokkal téma elég tág maradt ahhoz, hogy Leonardo beleálmodja a sajátját, míg a De Prédis testvérek nekifogtak az oltárképeknek, és egy-egy derék éneklő, illetve zenélő angyal festettek a jól ismert és közkedvelt lombardiai módon. A Quattrocento végén még nem alakult ki a szeplőtelen fogantatás ikonográfiája, hiszen a téma még a vitatott kérdések közé tartozott. Jól lehet, az egyház ima életében egyre jobban kikristályosodott a Szentlélek vezetésével az a meggyőződés, amit 9. Pius pápa 1854-ben dogmaként kiirdetett. Ám éretten közismerté vált a téma ikonográfiája már a 17. században. A Jelenések könyvének kékruhás napba öltözött asszonya, fején 12 csillag szőtte koronával, lába alatt holtsarlóval és a megtiport legyőzött sárkánnyal. Ellenben Mária születésének, vagyis a gyermek születésének a témája ismert volt századok óta keleten, a vörös kereveten szendergő gyermekágyas Istenanya ikonjával, illetve nyugaton is az istállóban vagy barlangban jászolba helyezett kisdeddel, aki előtt térdelve imád Szűz Mária, és kicsit távolabb Szent József, ahogy Giotto ábrázolja a páduai Scrovegni kápolnában. A nyugati ikonográfiát alapvetően befolyásolta a 14. században svédországi Szent Brigitta látomása, mely szerint a földre helyezett Isten gyermeket térdelve imádja a Madonna, glóriát zengő angyalokkal, esetleg a születését előre hirdető prófétákkal együtt. Ezt az Európa szerte kialakult típus szerette volna látni a ferences testvérület közössége híveikkel együtt. Leonardo valójában eleget tett ennek az elvárásnak, gyönyörű szép térdeplő és imádó Madonnát festett hozzá a gyermekét. Igaz, az angyalsereget csak egyetlen angelus képviseli, a számbeli hiányt ellenben különleges szerepe pótolja, kezének gesztusa. Itt megállok egy pillanatra, a kezek gesztusánál. A sziklás Madonna oltárképére tekintve az első közös benyomásunk a kezek gesztusai. Ez Leonardo sajátos módszere, amiről a festészetről írt értekezésében olvasunk. A kézmozdulatokkal, a testtartással, az arcvonásokkal valójában a szem elől elrejlő, benső, lelki megmozdulásokat lehet és kell kifejezni, írja. Kezdjük is akkor itt. A két gyermek egymásra figyel, az anya rájuk tekint, csak egy angyal néz ki a képből, és mutat kezével a vele szem közt érdeplő keresztelő Jánosra. Ő lenne a főszereplő? És akkor a szűzanya? A megrendelő testvérület védőszentje a templom titulú Szent Ferenc mellett valóban keresztelő János, de akkor miért nem ő maga a központi alak? Mondjuk a Krisztus megkeresztelése témával, ahogy a szokor előszeretettel ábrázolta. Mindenek előtt az egyetlen igazi ok megfejtésébe vetett reménykedés kell először kérdőre vonni. Hogyan is lehetséges, hogy Leonardo csupán csak egyetlen lehetséges olvasatra gondolna, vagy inkább egy olyan szövevényre, ahogy maga a természet és az egész kinyilatkoztatás is előttünk áll. Mi sem áll közelebb Leonardo mentalitásához, mint a naturális és a szupernaturális összekapcsolás. A sziklás madonna képén ez az összekötő kapocsa barlang, amely könnyedén lel otthonra a megrendelők által kért sziklástájban, mint egy természetes háttérben, amelynek erőteriben egy tisztáson ott a négy alakos találkozás Máriával középütt, aki egykor az angyal szóra méhének barlangjába fogadta azt, aki által minden lett. A kezdeteket keresi nyugtalanul itt is Leonardo, a világ kezdetét és a megváltás kezdetét, de a kettőnek nincs egyetlen közös, megfeshető esemény központja. A képen félhomályos, párás, nedves világba kerülünk, amelyben dúsan sarjadnak, rügyeznek és burjánoznak zöld vízinövények. Élet születik, elő csörgedező patakok finom neszével, távolabb lassú hömpögésű, végtelenbe vezető folyammal. Ez a barlangból barlangba csörgedező víz egészen pontosan és tudatosan János válla fölött jelenik meg, aki már most, lám, a Jordán partján áll. Miként víz veszi körül a magzatot Mária méhében is. Ezt Leonardo onnit is tudja, hogy a reneszánszkor bontakozó derekán egyike azoknak, akik titokban boncolnak és anatómusként az embertestet tanulmányozzák. Ezek után nem is csodálkozhatunk, hogy éppen Leonardo készíti el a világon az első, pontos és hiteles rajzot arról, hogyan helyezkedik el a magzat az anyaméhben. Egy barlang sötét és nedves üregében. Ott történik a csoda, ahogy Erzsébet látja és mondja is. Áldott a te méhednek gyümölcse. Véletűleg ismerte is ezt a sziklás madonnát az a Max Reichlich nevű dél-tiroli festő, aki a szűz élete négyes táblaképe vizitációján az egymás kezét megszorító két áldott asszony méhéből a földi gomló palástyúkra kirajzolja a két magzat alakját. Pontosan úgy, ahogy Leonardo megfestette. A derék német festő bibliás pontossággal visszaviszi az eseményt az evangéliumi időkeretbe, amiből Leonardo nagy szabadsággal kihozta. Kihozta a szabad levegőre, hiszen ez egy reneszánsz plein air kép. Nem csak térben, hanem időben is. A kupola formájú hatalmas barlangrendszer áttört sziklány túl a kezdetekre látunk. A vízözön túlélő kékbe burkolt jéghegyek csúcsaira, amelyeken Noé hozta el törékeny bárkáján az ígéret magvait. A Lauda Sion Jeruzsálem szép zsoltára így énekel a szavát a földre küldő Istenről. Kibocsátja igéjét és szétolvasztja mindezt. Lehellete ráfúj, és áradva zúgnak a vizek. A teremtés formátlan hajnalától az újjáteremtés világáig mozog a kép, míg az erőtében a tisztáson letelepszik a megváltás emberi alakoknak áldás és imádás összefonta együttesében, mert a természet útja megtalálta a beteljesedését az ember lélet Istenben. Miközben ugyanis szétolvadnak a hegyek és folynak a vizek, megszületik az új rend. A barlang előtti tisztáson a négy alakból három térdel. Mária, János és az angyal is. Egyedül csak a gyermek ül, mint nyilvános műgerise nyitánakor a hegyi beszéd elején, amikor leült és tanított. Ez a kicsi Jézus az új ember, áldó kezével és egészen rendkívüli összeszedettségével, ahogy picit előredőlve teljes lényével figyel. Most egészen Jánosi, aki majd tanúságot tesz róla ajka és vére szavával. Míg Jézus jobbja áldást ad, addig bal kezével mintett támaszkodik. Ez is olyan Leonardos, mert persze nem csak a gyermek egyensúlyát szolgálja, hanem lehatárolja a szikla jelenetet és beszélteti a követ. 100 év múltán Caravaggio veszi fel majd a fonalat, és folytatja a történetet a sírba tétel képével, ahol a szikla sírba emelt Krisztus lecsüngő kezének ujja megérinti a sírt lehatároló követ, amely majd elhengerítve és félredobva lesz az új világ hangtalan szava. A kúp alakú sziklás háttér és a Madonna köpenyes alakja egymást mintázzák kicsiben és nagyban. Mindkettő barlangot rejt magában, és ahol Leonardo nevezi, egy spilonka előtt az ő emberi lelke egyszerre érez hatalmas vágyat, hogy belépjen és ott felfedezze annak titkát, másrészt pedig félelem fogja el a fenyegető és homályos barlang előtt. Döntés, bátorság és ugrás kell ide, a hit nagy lépése, amelyet Mária megtett egyenes és kimondott fiatjával. A barlang fél homálya és szűkössége félelmet keltve visszatarthatna ugyan a belépéstől, de a belérejtett tágasság és fény ígérete a szorongás fölé kerekedik, és belépünk a barlangba. Mária köntöse testének barlangját fedi, ahol kezdetet vett az Isten fia élete. Nincsen né nagyobb titok. Annak az angyalnak a keze, noha valóban János felé mutat, mégis megáll előbb, és megállapodik Mária méhén. Oda tart, ahol annak áldott gyümölcse nyugodott. Az ott támadt új életnek külső kifejezése az a sok növény, amely főként a barlang előtti tisztáson Mária körül dobzódva sarjad, a toszkán mester adta pontos ikonográfiai jelentéssel. A két gyermekhez képest az angyal áll a legközelebb Máriához, és a karja Mária kitárt tenyerénél beljebb. A kék köpeny megnyílt nagy résén át annak mélyére utal. Az angyalúj mutatta hely, a szűzanya méhe, a festmény közepe. Nem lehet véletlen, hogy a szűzanya éppen oda néz, pedig tekinthetne először is a fiára, akihez ezen a földön mégiscsak neki van a legtöbb köze. Aztán fordulhatna János felé is, akinek anyját egykor oly sietve fölkereste. A szűzanya tekintete alázatos, ahogy szemlesítve oda tekint, ahol az esemény történt, és a köszöntés szava testet öltött benne. Magnificat énekében oly szépen szól erről, tekintetre méltatta az Úr alázatos szolgáló leányát. Ez a respektáló, tekintetre méltató isteni gesztus egészen különleges módon jelenik meg Mária köntese alatt, ahol előbukkan karja alól egy aranyszínű kelme, amely úgy jelenik meg, mint egy újabb kéz, és mint a körülvenni az anya méhét. Üzeneti szerepel rajta, mint hogy a kelme hármas vonulatban esik, és középütt három kis kiemelkedés türemkedik ki belőle. Leonardo, mint teológus jól tudja, hogy az egy Isten önfeltárása éppen a Mária méhében testet öltött ige által történik, aki öröktől fogva az atya kebelén nyugodott, és egész küldetése ennek a hangsúlyozása. Én és az atya egy vagyunk. Mindez kezdettől fogva a lélek erejében történik, így a sziklás Madonna oltárképén ott rejlik a Szent Háromság titka is. Ilyen súlyos isteni misztériumok hordozója nem lehet más, mint a Szent Szűz, a Tota Pulchra, az egészen tiszta. Leonardo művében összecsengte át a természet és a természet feletti, az isteni és az emberi, ahogy a Mária szülte Jézusban együtt él összekeveretlenül és elválaszthatatlanul a valóságos Isten és a valóságos ember. Leonardo da Vinci Sziklás Madonna című oltárképéről szóló képmeditációnkat hallották. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfő műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai műsor szerkesztője, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Mária Rádió. Szeretetből.